Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következő fél órában azzal foglalkozunk, hogy miért is került fel a nemzetközi sajtó térképére Mongólia, ugyanis odalátogatott az orosz elnök, ennek körülményeit járjuk körbe, illetve azt, hogy bár elvileg elfogató parancs van érvényben az orosz elnökkel kapcsolatban, mégsem került bilincs Vlagyimir Putyin kezére. Ezt követően pedig a hazai borvidékek talajtakaróját vizsgáljuk meg, ugyanis jelentősen romlott az elmúlt 100 évben a talaj összetétele, ennek minősége, mintegy 60%-kal kevesebb szerves anyagot tartalmaz szerte Európában, erről pedig a gazdálkodási módszereink tehetnek. Már is kezdünk a részletekkel.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Stratégiai fókuszba került az utóbbi időben a két nagyhatalom, Kína és Oroszország közé beékelődött Mongólia. Augusztus 1-én Antony Blinken amerikai külügyminiszter látogatott Ulánbátorba, egy hónappal később ezen a héten kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök kereste fel mongol hivatali partnerét. Mongóliában a több száz éves orosz befolyás alakította ki a közigazgatás alapjait, az iskolarendszert, de az írásbeliséget is. Az alacsony népsűrűségű és jelentős ásványkincsekkel rendelkező ország a viszonylag semleges harmadik szomszéd szerepében próbál balanszírozni a rádiónknak nyilatkozó Mongólia szakértő szerint. Mizerák Katalin orientalistával Péli Nagy Kata beszélgetett.
Vlagyimir Putyin mongóliai látogatása ráirányította a figyelmet Ulánbátorra. Nagyon szívélyesen fogadták Vlagyimir Putyint. Ugye a tévében is azt lehetett látni, hogy szinte a moszkvai hagyományokat visszatükröző katonai díszszemlével, még a koreográfia is az volt, díszszemlével fogadták. Milyen történelmi és kulturpolitikai gyökerei vannak a két ország kapcsolatának? Rákerestem egy mongol weboldalra, és kicsit meglepődtem, hogy a mongol nyelv cirilbetűs írást használ, tehát ugyanaz, mint az orosz nyelv. Hogy látod a két ország kapcsolatának gyökereit?
Már a 17. századtól a sztári Oroszország is tett lépéseket, a 19. század végétől pedig ugye Urgába lett nagykövetség is, tipikusan a gyarmatok felé induló nagy birodalommal kezdett Mongólia kapcsolatokat. Majd pedig ugye, amikor bekövetkezett az a bizonyos első nagy társadalmi politikai átalakulás, az oroszországi forradalmak hangulatára gondolok. Ez már a korai időkben egyébként jelentkezett Mongóliába is, sőt, Mongóliára volt a legnagyobb hatással, mert a forradalmi körök másodikként ott jelentek meg a világon, a Szovjetunió után, és teljes mértékben átvették azt a fajta berendezkedést, azt a fajta mentalitást, amit az akkori 19-től kezdve a Szovjetunió aztán képviselt.
Hogy maradtak meg ezek a mai napig? És egyáltalán mely területeit érintik még mindig a mongol életnek?
Először is ugye meg kellett alapozni egyfajta műveltséget, ami teljesen eltért az addigi műveltségi területtől. Ugye azt kell tudni, hogy mielőtt Mongólia függetlenné vált volna, ugye előtte a Csing birodalomhoz, tehát a mandzsuk által birtokolt utolsó kínai császársághoz tartozott területileg. Ezt a területet kellett teljes mértékben átrajzolni, ugye ott volt egy nagyon erős vallási irányultság, egy teokratikus mongol állami részről beszéltünk, amit egy egyházi uralkodó irányított, úgy hívták őt, hogy Bogdo Gegen, ez volt az ő titulusa, ez olyan, mint a dalai láma, vagy a pancsen láma, de hát ez volt a tibeti egyháznak tulajdonképpen a felkentje, aki ezt a részt vezette. Na most ezt kellett teljes mértékben átrajzolni a szovjet rendszerre. Egyetlen egy problémája volt a Szovjetuniónak, hogy nem volt meg hozzá ugye az a munkásosztályra hajazó társadalmi réteg, ami mondjuk a későbbi kelet-európai országokban megvolt, tehát a Szovjetunió emiatt tudott magának szövetségeseket szerezni. Itt egy hatalmas nagy pásztorlakosság volt, akit egyébként érdekelté kellett tenni abban, hogy ők is teljes mértékben infrastruktúrálisan, városias kultúrára való átállással, és hát egy teljes politikai átrendeződéssel fogadják el a szovjet-orosz viszonyokat.
Hogy lett cirilbetűs írás a Mongóliának például?
Hát a cirilbetűs írás az egyértelműen civilizációs törekvéseket mutatja, hiszen nem csak városokat építettek, nem csak kórházakat hoztak létre, nem csak ipari telepeket létesítettek, bányákat, problémákat, hanem bizony arra törekedtek, hogy egyértelműen kulturálisan is legyen jelen az orosz nyelvi kultúra. Ez még egyébként a politikai átrendeződés előtt megvolt, tettek erre törekvéseket a század elején, hogy lapot indítottak, orosz-mongol nyelvű lapot, és rájöttek arra, hogy ez a fajta írás, a klasszikus mongol írás, az átültethetetlen a cirill nyelvre, úgyhogy ezt át kellett kalibrálni, át kellett strukturálni, és így elértük azt, hogy 41-re be is vezetik majd teljes mértékben, és aztán része lesz a további civilizációs törekvéseknek is, az iskolarendszer megszilárdításának, és hát nagy része van ebben egyébként annak is, hogy a lakosság analfabetizmusát is ezzel tudták megszüntetni.
Amiről most eddig beszéltünk, az orosz befolyásnak ez egy pozitív része, tehát ugye...
Ez egy pozitív része volt, igen.
Mi az, ami ebből megmaradt?
Hát a cirill betűsírás abszolút létezik, és hivatalosan a cirillt használják egyébként továbbra is, tehát egyetemeken, a művészeti intézményekben, és hát mindenhol a privát életben is.
Az orosz strukturális hagyaték mennyire maradt meg? Vagy az utóbbi időben Mongólia is elindult-e teljesen új, korszerűbb fejlődési irányba, szakítva teljes egészében az orosz függőséggel?
Hát ez egy érdekes dolog, mert azt kell mondanom, hogy a mostani 40-50 éveseknél abszolút az orosz kultúra, az orosz nyelvre való hagyatkozás, illetve abban való jelenlét, ez egy egyértelmű tradíció, amit megtartanak. Tehát nyelvükben is, anyanyelvi szinten beszélik az orosz, használják, megtartják a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokat, politikai kapcsolatokat. Ugye, ahogy haladunk a különböző generációk között, egyre inkább bejön az is, hogy Mongólia nem zárkózik el egyéb kulturális hatásoktól, úgyhogy a nyugati nyelvekben is nagyon jártasak a mostani fiatalok, tanítják is magas szinten, nagyon sokat utazhatnak, már nem csak az egykori Szovjetunió, mostani Oroszország a célország, hanem eljutnak Koreába, Japánba, Egyesült Államokba, tehát megnyílt a világ a számukra, és ez a nyelvben is jelentkezik, tehát sok nyelvűvé vált. Nagyon különleges biztonsági helyzetben van Mongólia, és ezt a biztonsági helyzetet próbálja gazdaságilag, politikailag is kihasználni abszolút mértékben. Az abból adódik, hogy egyfelől hatalmas nagy a területe, rengeteg ásvány kincse van, viszonylag ritkán lakott, viszont a két szomszéd, az Oroszország, illetve a Kína, egy nagyon-nagyon kínos helyzetbe is tudja lavírozni, ha nem vigy magára. Úgyhogy ő megpróbál egy ilyen harmadik szomszéd koncepcióval élve jelen lenni a térségbe, megpróbálja a kapcsolatait diverzifikálni, megpróbál részt venni, mint partner, mondjuk az atomfegyvermentes státusz elismertetésével, aztán egy olyan külpolitikát képvisel, ami mondjuk kedvező lehet az észak-koreai rendezés esetében, vagy mondjuk az ENSZ békefenntartó műveletekben is részt vesz nagyon óvatosan, és kibalanszírozza ezt a térséget, és hát megpróbálja ugye magát, mint egyetlen működő demokráciát láttatni. Nagyon-nagyon kínos ez a helyzet, hiszen azért gazdaságilag és politikailag mindig függött a két nagy szomszédjától. Oroszország volt mindig jobb testvér, a nagy testvér Mongólia számára, még a rendszerváltás után is. Nagyon érdekes egyébként, hogy a mongol népi forradalmi párt, ami majdnem 100 éves múlttal rendelkezik, ma is jelen pillanatban is ugye a kormányzó párt, nem véletlen visszatalál ugye arra az útra Mongólia, ami már egy bejáratott út volt, hiszen most megkínálta Oroszország egy nagy gazdasági ajánlattal, és ez nagyon-nagyon kedvez a bizonytalan gazdasági státuszának. Tehát én most látok egyfajta ilyen mozgást, hogy igen, újra megpróbál a fősodorba eljutni Mongólia. Most úgy látja az erőviszonyokat, hogy a Szovjetunió utódállamaiból létrejött Oroszország, amelynek most vannak nagyhatalmi törekvései, egy nagyon-nagyon jó partner lehet, és hát ugye Kína, amitől sokkal jobban fél, jobban tart, veszélyesebbnek tűnik Mongólia számára, és mindig szeparálni kell Mongóliát valamilyen szinten, még akkor is, hogyha gazdasági kereskedelmi kapcsolatok vannak, és egyre több van. De például voltak olyan évtizedek, amikor fel sem merülhetett volna, hogy tulajdonviszonyokban Kína vagy kínai állampolgárok jelen legyenek az országban, pontosan arról történelmi tradícióknak köszönhetően, ami egy nagyon-nagyon hosszú alárendeltségi időszakot jelentett a mongol történelemben.
Az elmúlt percekben Mizerák Katalin orientalistát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
az összes hazai borvidék talajtakarójának egyedi tulajdonságait tárja fel legújabb közös kampányában a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar Talajtani Társaság. A kezdeményezés a talaj és a szőlő, illetve a bor kapcsolatán keresztül arra hívja fel a figyelmet, hogy a termőterületek megőrzése közös feladat. A Magyar Talajtani Társaság oktatási és ismeretterjesztési szakosztályának elnöke szerint a jelenlegi technológiával már egészen durván is be lehet avatkozni egy-egy ökoszisztéma működésébe, pedig a cél éppen a harmonikus együttműködés lenne a természettel. Kovács Károly Zoltánt Németh László kérdezte.
Milyen előnyei vannak ennek a most induló kampánynak?
Előnyei mindennek vannak, amikor az ember így kimozdul egy kicsit otthonról, és az embereknek megmutatja azt, amiben mondjuk úgy szerelmes, azt, amivel foglalkozik mondjuk évtizedek óta, és amiről nagyon szívesen beszélget. Ez pedig a talaj jelen esetben, ugye, ahogy a Magyar Talajtani Társaság egyik fő célja, hogy tudatosságot, egyszerűen csak annyit, hogy tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy rajta élünk, tudjuk azt, hogy más milyen mindenütt, tudjuk azt, hogy arra minden külső hatás egyből megjelenik benne. És hogyha ezt egy szakmai közeg elé tárjuk, ahol egészen specifikus dolgokról tudunk beszélni, tehát hogy egy szőlőművelésben a talaj, tehát ezt meg lehet, ugye a szőlő szempontjából meg lehet több szempontból közelíteni. Amit így látunk, az, hogy a szőlészetborászat azért kedveli legjobban a talajtan, csak olyan szinten, hogy a tűlőszelektált bor, akkor ezen meg ezen a talajon képződött, ugye ilyen nagyon klasszikus megközelítés, és nagyon ritkán nyit abba az irányba, hogy amikor művelési módokról, vagy hasonló dolgokról van szó, akkor ott elgondolkodjon, hogy tényleg a talajának megfelelő módon használja azt a területet, azt a szőlőt művelje úgy. Az újabb technológiák megjelenésében bízunk, de azért magyarországi szőlészet, tudjuk, elég konzervatív közeg. Tehát nagyon sokat dolgozunk szántóföldi közegben, és ott már úgy szerintem csak azért, mert nagyobb számú, nagyobb tömeg, de egy kicsit jelentősebb százalékban mondjuk azt, hogy hatott már az, hogy lehetne egy kicsit finomabban művelni a talajainkat, a jövőben gondolkodva. A szőlészet esetében ez még nem jár itt, úgyhogy ezzel a kampánnyal azt szeretnénk elérni, egyrészt azt, hogy tényleg konkrétan a gazdával beszélgetünk arról, hogy mi van, min gazdálkodik, min dolgozik. Másrészt bízunk abban, hogy civil közönség is megjelenik a rendezvényen, tehát egy kicsit tudatosítunk, egy kicsit mutatunk. Meg hát azért az ember feltár egy talajszelvényt így a nagy kopasz oldalában, akkor nagyon érdekes történeteket lehet mesélni. Tehát azért ott, amikor a földrajz, a geológia, a felszínfejlődés, mindezek a dolgok, és akkor még a helyi ember kiegészíti, hogy tényleg akkor hogy művelték. Tehát a terroárnak is megjelennek ott az elemei. Én arra számítok, hogy ez egy nagyon érdekes történet, nagyon szépen illusztrálva, mert egy talajszelvény gyönyörű, és a szakmai közeghez szólóan bízva abban, hogy akár még mondjuk azt, hogy jó tanácsokat adva is tudjuk befejezni a napot.
Amikor azt mondja, hogy finomabb művelés, ez mit jelent?
Nagyon jól tudjuk, hogy a technológiai forradalom eredményeképpen az ember az természethez elkezdett úgy hozzányúlni, hogy erőből. Tehát amikor úgy nincsen határ, amikor azt mondjuk, hogy régen elődeink hogy művelték, ott egyedül azért művelték így vagy úgy a földet, mert volt az egy szem ökör, volt a egy darab kapa, tehát mindig az erejük határáig tudtak elmenni. Jelen pillanatban azért már egy sima kis háztályi robi kapával is úgy neki tudunk szaladni a földnek, hogy úgy nehéz megállni. Tehát ez a finomabban ez az lenne, hogy rendelkezésünkre áll mindez az erő, mindez a technológiai tudás, amiben benne van a tápanyag, utánpótlás, a növényvédelem, a talajművelés. Egy kicsit tudatosabban, és akkor a tudatosság, én nagyon bízom abban, hogy ugye a tudatosság az azt eredményezné, hogy megóvva azt, amink van, és az, ami még engem tud szolgálni azon, abban a talajban, az a funkcióját még el tudja látni, azt megóvva a tudatosság ezt a finomabban hozzányúlást eredményezi.
Lefordítva ezt a gyakorlati oldalra, elképzelhetőek olyan tanácsok, hogy a gazda ne feltétlenül azt ültesse el, amit egyébként elültetne, vagy ne úgy, ne olyan sűrűséggel?
Ez az, ami lehetetlen. Egyrészt talajtanos szakember fog megjelenni itt a rendezvényen, Mi bízunk abban, hogy a borászat a maga oldaláról megfelelő szakembereket felvonultat, tehát egy párbeszéd alakul ki, de csak egy ilyen nagyon tipikus példa, nagyon-nagyon kevés szintvonalas telepítésű szőlőt látok, ami végül is teljesen egyértelmű is, vagyis hogy teljesen érthető, mert így a technológia, a traktorok, ahogy járnak, mind maga a napsütés intenzitása, mert most például az idei nyarat nézzük, akkor lehet, hogy ez már éppen egy pozitív dolog lesz, tehát legalább ennyi elindul, olyan hihetetlen különbségeket okozna az erózió megállításában, hogy hihetetlen. De most az ember tud tanácsokat osztani, aztán van a piaci környezet, aztán van a napi rutin és a dolgok, tehát ezek nem így változnak. De nyilvánvalóan fel lehet hívni az adott talaj legérzékenyebb pontjaira a figyelmet.
A Kárpát-medencében, ezen belül Magyarországon milyennek ítéljük a talaj minőségét, azon kívül, hogy rendkívül változatos?
Hát igen, a rendkívül változatosság mindenképp kiemelendő. De hihetetlen, hogy mit kaptunk. De aztán azt követően mindazzal a klímaváltozásos időszakkal, amit élünk most, és azzal a 20. századdal, ami mindezt megelőzte, nem állunk jól. Tapasztalati becslés, hogy az 50-es évek adatai egy jellemző klasszikus csernozjom vagy mezőségi talaj 5-6%-os átlagos szerves anyagtartalommal írták le. Jelen pillanatban, amikor találunk egy 3,5%-os szerves anyaggal bíró csernozjomot, egyszerűen állunk előtte és nézzük, hogy de gyönyörű. És a labor azóta, mármint a szabványok meg a labormérések, azok nem igazán változtak nagyot, tehát az adatok összevethetők.
Ez azt jelenti, hogy elhasználjuk a talajt?
Elhasználjuk. Nagyon kitesszük eróziónak, ugye az eróziónak azt hívjuk, ami klasszikusan fizikailag adott mennyiséget, térfogatot, tömeget elmozdít. A szél, a víz, vagy egyszerűen csak a lejtőmozgás, így szállítóközeg nélkül a gép, ahogy átmegy egy-egy dombon, lejjebb húzza, lejjebb húzza, lejjebb húzza. És degradáció ebből eredően, degradáció kémiailag, fizikailag. Az egyik legjelentősebb problémánk, ami ebben a pillanatban van, az a szerkezeti degradáció. Ez mind a tömörítés, mind a porosítás, mind az öntözés okozta szétáztatások eredményeképpen szerkezetileg a talajaink már nem olyanok, mint kellene. De azért egy dolgot itt ehhez hozzáfűzök. Én geográfus vagyok alapvetően, és úgy foglalkozom a talajjal. Geográfusként azért a legelső, amit leszoktam írni, hogy bármilyen kultúra, mezőgazdasági művelés, az egy irdatlan nagy megerőszakolása az ökológiai rendszernek. Tehát ott, ahol létezne 1500-2000 csak növényfaj, ott egy darab fajt próbálunk életben tartani. Tehát ez az alap kiindulás. Ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon meg fogja változtatni a talajainkat, hiszen a talajok aszerint, hogy milyen klímán vannak, és azon milyen növényzet él, fognak kialakulni, és fogják megoldani ugye azokat a kihívásokat, hogy eltartsák azt, aki rajta él. Abban a pillanatban, hogy mi ezt használjuk, mi ezt megerőszakoltuk. És onnantól, hogy megerőszakoltuk, már egy hátrányból indulunk, de ugyanakkor azért egy ilyen műállapotot, ami az adott környezetben, annak a kultúrának megfelelő lehet, egy optimumot el lehet érni, úgyhogy az ember arra használja, amire ő szeretné, nem pedig természetes közegében van ott.
Az elmúlt percekben Kovács Károly Zoltánt, a Magyar Talajtani Társaság oktatási szakosztályának elnökét hallották. És ez volt már a reggeli Monitor Extra, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.